Na, ez békesség. Csupa kicsi elégedett szép arcot látok. Alkalmas arra, hogy kicsit elcsendesedjünk és áhítat közösségében együtt legyünk. Kezdjük ezt azzal, hogy elénekeljük a 249. énekünket elejétől végig. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Köszönjük, hogy érezhetjük szeretetedet. Kérünk, légy velünk, és igazítsd lépteinket a megtisztelt, megszentelődés útján. Mutass utat, hogy vállalt szolgálatainkat akaratod szerint végezhessük. Nyisd fel szemünket a látásra, és fülünket igéd útmutatásod hallására. Kérünk, légy velünk alkalmakon, hogy majd gyülekezeteinkben a te akaratod szerint szolgálhassunk. Kérünk, áld meg az igét hirdetőit, hogy az teremjen bennünk áld gyümölcsöt. Amen.
Köszönjük szépen. A Bibliaolvasókkal alakozunk a mai napra János evangéliumának a 9. fejezetéből, a 13-tól a 17. versig tartó igét ajánlja, ezt olvasom. Ez a nemrég még vakembert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik, sarat tett a szememre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták, nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak, hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket. És meghasonlás támadt közöttük. Ezért ismét a vakhoz fordultak, te mit mondasz ő róla, hogy megnyitott a szemedet? Ő azt mondta, hogy proféta. Amikor látunk, vagy meghallgatunk, vagy éppen tanulni vagyunk egy véget nem érő vitának, amelyben a felek a másik véleményét meg sem hallva, csak és kizárólag a saját érveiket hangoztatják, akkor azt tudtuk mondani, hogy ezek nem egy nyelven beszélnek. Hát velünk biztos nem fordul elő, mi nem szoktunk ilyen vitákban részt venni, de tudunk róla, hogy van ilyen. És persze azt is tudjuk, hogy ilyenkor nem nyelvi nehézségekről van szó. Adott esetben még az nem egészen egymás nyelvén beszélők között, akik anyanyelvileg más nyelven beszélnek, mert az egyik ebben az országban, a másik abban az országban. Tehát még az is áthidalható azzal, hogy kérnek egy tolmácsot maguk közé, aki segít abban, hogy megértsék egymást, ha éppen nem beszélik a másik nyelvét, még csak nem is törik. A baj ott szokott lenni, hogyha nem tudjuk, vagy netán nem is akarjuk megérteni a másiknak az érzéseit, gondolatait, amik a beszédje, a vitában elhangzó érvei mögött vannak. Sokszor, mintha tolmács kellene a szülő és a tinédzser gyermekek közé. És még az is előfordul, hogy házas felek közé is jó lenne egy tolmács, mert nem értik egymás érveit, nem kíváncsiak a másik érzéseire, érzelmeire. Hát aztán ennek látjuk a kifejlett változatát a diplomáciában az országok vezetői között, ami különösen kiszokott élesedni akkor, amikor valamilyen háborús vagy valami hasonló konfliktus van a felek között, akkor bizony mindenki csak a saját érdekeit és az érdekei által diktált érveket hangoztatja, és egyáltalán nem kíváncsi, nem kívánja megfontolni a másiknak az érveit. Egyáltalán nem véletlen, hogy nagyon sok tárgyalás emiatt teljesen eredménytelenül ér véget. Hát, azt látjuk, hogy az ilyen típusú meg nem értés mögött mindig az van, hogy nem a nyelvi nehézség, hanem a tartalmi megértés hiányzik közöttük. Az utóbbi néhány évtizednek a szellemi romlását világszerte leginkább az jellemzi, hogy ha talán nem is éppen már eszközévé is vált, a nyelvnek a tudatos torzítása. Tudjuk, hogy a szivárvány a közbeszédben többé már nem a teremtőnek, az emberrel kötött szívetségének a szimbóluma. Látjuk, hogy a meleg szó már nem az anyai szív vagy a házastársi szeretet jelzője, és éppen tanulni vagyunk minden napokban ma is annak, hogy a család, az apa, az anya szavaknak az eredeti jelentése ellen totális támadás folyik és zajlik. Itt az ideje, hogy segítségül hívjuk a Szentírást, amely a maga módján valóban más nyelven beszél, mint ahogy mi szoktunk a hétköznapokban. És pedig abban a tekintetben más nyelven beszél a Szentírás, hogy teljesen egyértelműen megteremti az érzelmi és az értelmi és a tartalmi mondani való közötti összhangot. Mondhatnánk úgy is, hogy a verbális és a tartalmi összhang teljesen megteremtődve látszik a Szentírásban. A felolvasott történetben legelőször is az élet fogalmának, mint szónak a tartalmi értelmezését látjuk viszont köszönni. Adott egy ember, aki vakon született, és ez a hátrányos tulajdonsága előre meghatározta a sorsát. Az ő gyermekkora nem telhetett ugyanúgy, mint a többieké, nem rohangálhatott felelőtlenül a szabadban, nem látta a megszületett kis báránynak, vagy a gyönyörű szép színes virágoknak a látványát, nem tudott ezekbe gyönyörködni. Az ő sorsa születésekkor eldőlt. Belőle nem lehetett többiekhez hasonló ember. Velük akkora verseny hátrányban volt, hogy az ő karrierje legfeljebb a kórolásig terjedhetett. És az élete egy váratlan pontján egyszer csak találkozik Jézussal, aki megnyitja a szemét. Értjük pontosan, nem visszaadja a látását, mert az neki sose volt, hanem látóvá teszi az addig látása alkalmatlan szemeit. Jézus a maga isteni erejével ennek az embernek az életét determináló, előre meghatározó tulajdonságába nyúl bele. Így emeli tulajdonképpen Jézus ezt az embert az eredeti emberi sorsa fölé, egy másfajta magasságba. Itt igaziból az ő vakságát így veszi kezelésbe Jézus. Megszabadítja a sorsától. Ez egy leszűkített, nyomorúságos életpályának indult, és helyette Jézus kinyitja ezelőtt az ember előtt a valóságos életnek a igazi perspektíváját. Azt hiszem, hogy mindnyájan értjük a történet. Valójában azt példázza, hogy egyedül a Jézussal való találkozás hozhatja el életünkben, lelki vonatkozásban is ezt a fajta változást, amikor valamilyen pályán elindultunk, determinál minket valamilyen személyiségi jegyünk, például makacs alaptermészetűek vagyunk, vagy éppen túl lezserek vagyunk, vagy bármilyen más olyasmi, ami az embereknek általában beszokta valamilyen módon határolni a társadalmi elhelyezkedését, a kommunikációját. Nos, e felé tudja emelni a Jézussal való találkozás az emberi életet. És hogy élni innentől már egészen mást jelent, mint az előtt. Ha ez a Jézussal való találkozás valakinek az életében lezajlik. Mert itt azt láttuk, hogy volt valaki, akinek a tulajdonsága uralta a sorsát, addig még Jézussal nem találkozott, és az ember egyedül a Jézus által tud a sorsa fölé emelkedni. Élni azt jelenti, hogy innentől kezdve Jézus uralja a sorsomat, a szívemet, az életemet. Másodszor ez a történet egy másik szót is értelmez, ez pedig a látni szót. Ugye itt látjuk azt, hogy egy olyan emberről van szó, aki vakon született. Nem látott semmit a körülötte lévő világból, azt is láttuk, hogy behatárolta a sorsát. Jézus pedig itt megadja neki azt, aminek idáig nem volt látását. Ám de ez nem csak egy fiziológiai változás, hogy idáig nem látott, mert mi látjuk azt, hogy itt van egy szekrény, ég a villany, mikrofon, és így tovább. Ő mindezt nem láthatta, és ezért ő tulajdonképpen a látásnak a fiziológiai vonatkozásaival volt bajba, de Jézus nem csak ezt gyógyította meg, adott neki valami pluszt e felé. És pedig azt a fajta látást, ami a lelki látás. Az evangélium arra tanít, hogy a lelki szemeinkkel megláthatjuk a helyes életet, és leginkább azt, aki erre minket megtaníthat. Meg is kérdezik tőle, hogy te mit mondasz róla, hiszen a te szemed nyitotta meg, és azt felelte, proféta. A proféta kifejezés a Bibliában nem a jóst vagy a jövendőmondót jelenti, hanem Isten szavának a kijelentőjét, akaratának a közvetítőjét jelenti. Ez az ember itt arról tanúskodik az őt faggatóknak, hogy már nem csak a testi szemeivel lát. Jézusban elismeri a sorsa feletti isteni esetet. Akár csak Bartimeus, az ő történetéből is azt látjuk, hogy azonnal követni kezdte Jézust. Mert ott is ugyanez zajlott le. A lelkilátást is megkapta valaki. Ez az, amit az evangélium látásnak nevez, Krisztust követni. Mert aki őt követi, az valóban lát. Messzire lát, és világosan. A vakember meggyógyításának a példázatán itt most csak két szó, az élni és a látni értelmezésén keresztül láthattuk meg, hogyan teremti meg a Szentírás miénktől eltérő nyelvezete a szavak értelmi és érzelmi, verbális és tartalmi összhangját. Egyházunkban az idei esztendő az élő igeéve. Kívánom mindnyájunknak azt, hogy már most így az év elején, hogy legyen a Szentírás minden napunkban az élő ige forrása, ami szívünkben lakozik, és nyilvánvalóvá válik életünkben is. Amen. Záró imádsága a Csákai Nyuszi testvéremnek.
Mennyei édesatyánk, bevalljuk, hogy mennyiszerek vagyunk, vakok és süketek. A te ígéd, az életünk, egyáltalán az életünk helyes meglátására, megértésére, körülöttünk levő emberek elfogadására, és még olyan-olyan sok mindenre. Kérünk téged azt, hogy a te halk és szerint igaz szód eljusson hozzánk. Életet megfordító, életet formáló, életet gazdagító erővé váljon az életünkben. Hozzon gyógyulást bennünk és a körülöttünk élők, családunk számára. Gazdagíts bennünket a te élő igéddel, hogy koldusságunk helyett a tőle nyert kincsekkel tudjunk szolgálni családban, gyülekezetben, munkahelyen, utazás közben, mindenhol. Áld meg bennünket, áld meg a mai napunkat. Légy velünk, és taníts bennünket a te igaz szavaidra. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjél el a te országod, legyen meg te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekként énekeljük a 312. énekünket mind a 4 versével. Uram, ha te ígéd nekem a sötétben szemét. Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik.